Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, hitünk és életünk műsor keretében minden második héten Boros András barátommal itt az utóbbi időben keressük az igazi férfit. Hát ő is egy igazi férfi. Hány gyermeked van?
Öt.
Talán már erről beszélgettünk korábban.
Igen, öt.
És az ötből?
Három lány, kettő fiú.
És nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Fogarasi András, és most egy kivételes alkalommal meghívtuk az egyik fiát is, szintén Andráséknál van 6 gyerek, ugye?
Igen, 4 lányunk van és 2 fiunk.
4 lány és 2 fiú, nagyszerű, és hát a Boton barátunk, ugye, te mivel foglalkozol, Boton?
Én még tanulok a Cornuson, most fogok diplomázni télen.
Tehát már 21 éves vagy?
Igen.
Na hát azért, tehát ő már egy férfi ember, azért hívtuk őt a fiúk közül. És te pedig neurológus vagy, gyermekneurológus?
Gyermekneurológus, igen, a Bethesda kórházban dolgozom.
Nagyszerű, jó van. Hát, nagy szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket, és mindannyian a hallgatókat. 1998, ezt Fogarasi Andrásnak mondom ezt a dátumot, várjátok az első gyereket. A virágtól, a feleségetől tudom, hogy nem tudtátok, hogy fiú lesz vagy lány, hogy akkor még lehet, hogy nem érdekelt annyira, vártátok a meglepetést.
Nem akartuk tudni, igen,
nem akartátok.
Meg lehetett volna már kérdezni.
És de... szíved szerint mit vártál volna?
Szívem szerint az a standard mondat volt, hogy csak egészséges így legyen, amit mindig mondunk.
Ezt általában itt szokottam.
De racionálisan egyébként azt gondoltam, hogy a tesóknak jobb, hogyha ha a legnagyobb az fiú.
Igen.
Tehát én így gondolkodtam, de hát aztán lány lett.
És akkor következik a következő év, 2000, ugye rá születik a második gyerek, mit vártál a második lányt?
Hát igen, nem is tudom, hogy mit vártam. Gondolkodtam arra, hogyha az első lány, akkor majd biztos fiú lesz a második, aztán ő is kislány lett, és őnek is nagyon örültünk, úgyhogy...
Nagyszerű.
Úgyhogy...
És drága barátom Botondot kérdezlek, hogy a kérdésnek a gyökere, múltkorában itt volt Lakatos Tibor, barátunk, nem tudom, hogy ismerős-e nektek, egy Lakatos fiú volt a kollégiumban valamikor.
Igen, ismerős-e csak.
És ők is, vagy 5-6-an testvérek. Na minden esetre a Tibor mondja, hogy hallgatott egy műsortól fiatalok, ilyen 21 éves titánok, beszélgettek ott az atyával, és hát megkérdezte az atya, hogy milyen gyereket szeretnétek, hogyha megszületik, hogy fiút vagy lányt. És hát azt mondja, a nagy megdöbbenésében a 90%-a mind fiút akar. És akkor azt mondta, emlékszel rá, hogy azt mondja, hogy hát miért akarta, mit is mondott, hogy...
Nem tudom.
Nem tudod már. Valami alsót mondott, hogy nem tudja atya, hogy mennyire nehéz helyzete van a lányoknak, illetve a szüleiknek, hogy mennyi gond van ma, a mai liberálisabb világban, hogy a lányok sokat. Te milyen gyereket szeretnél majd, ha ez az első gyerek? Fiú vagy lánypárti vagy?
Hát lehet, hogy visszajövök majd 20 év múlva ebbe a beszélgetésbe, és akkor...
Ilyen sokáig akarsz
de... már. Hát nem, majd, sőt, inkább 30 év múlva az én gyerekem is 20 éves lesz, de hát én is most mondom ezt a diplomatikus választ, hogy rábízom a Jóistenre, mind a kettőre nagyon nyitott vagyok, de...
Nagyszerű.
De bocsánat, de ez érdekes, de én azt gondolom, hogy már nálunk is, tehát hogy a papám például nem is hitte el, mikor lányunk született, hogy, mert a bátyáméknál 2 fiú van, és hát természetesen nálunk a Boroséknál csak fiú. És akkor ugye már volt egy fiunk, és akkor egy lány született, először nem akart élni, tényleg lány, és akkor mondtuk, igen, lány, és nagyon... De annyira aranyos volt, hogy én is egyébként megmondom ezt, hogy ilyen fiú-gyerek párti voltam, így, mint nem voltam még apa, ugye, de fiú-gyerek. És amikor megszületett elsőnek, az annyira aranyos volt, hogy rögtön megkívántuk, hogy jó lenne még egy. És akkor született a Katikánk, aki tényleg egy hihetetlen aranyos kislány volt. És akkor jöttem rá, hogy igazából egy férfinak nagyon jó, ha lánygyereke születik. Hát állandóan puszilgatja, mászik rá, kényezteti. Sőt, aztán később is a lánygyerek az nem hagyja az apját, hogy ellomposodjon. Apa, ezt az inget nevet fel, meg mit tudom én. És tényleg így van, hogy azt gondolom, hogy persze mind a két gyermek jó, de én most azt mondom, hogy ha lehet, akkor az első az jobb, a lány, mert az gondozza a többieket.
Ma, hát tehát ilyen praktikus gondolk.
Hát a Kati két éves volt, amikor az Andis meg egy éves volt, meg köztük csak egy éve, és a Kati, mikor látta, hogy az Andis cumizni szeretne, akkor fogta a részét, és belegyomta a szájába, és akkor mit néztük ilyen döbbet, hogy a két éves lány tulajdonképp gondoskodik az egy éves öcséről. Tehát hihetetlen, de így volt.
Ott van, génekben.
A génekben, így van, így van.
Én azt szoktam mondani, nekem négy dizájnerem van otthon, mert nálunk a lányok szintén ugyanaz, amit mondasz, hogy így rám szólnak, hogyha... De apa, a nem úgy öltözöm, vagy nem tudom, és plusz a feleségem.
A unokahúgomnak az egyiknek van két gyereke, ott a fiú az első, a lány a második, és négy év van köztük. És akkor mondta, hogy fú, te, óriási különbség van egy fiú és lány között. Tényleg bombázó mind a kettő. A fiú totál fiú, a lány totál lány, tehát mi a különbség a fiúk és a lányok között? Volt már két lányod, már eltelt 4-5 év, és akkor jönnek a fiúk. Hogy élted ezt meg a különbségeket? Vagy éreztél-e különbséget?
Hatalmas különbség volt. Ott kisgyerekkorban az volt a különbség, hogy a lányok azok sokkal nyugodtabbak, kiszámíthatóbbak. Tehát nálunk a fiúk voltak azok, akik mindenhova fölmásztak és mindenhonnan leestek. A lányok voltak az ilyen kiszámíthatóbbak, úgy így mondanám, egyszerűbbek, vagy nem tudom, a nevelési szempontból. És erről beszélgetünk is aztán sokat a feleségemmel, hogyha az elején születnek fiúk, akkor lehet, hogy kicsit nehezebben vállalunk ilyen sok gyereket, mint így, hogy így az elején szép, nyugodt lányok voltak.
Te ugyanezt mondta az unokahúgom is, azt mondja, hogy amikor jött a második, várta, hogy megint jön egy ilyen bombázó, és egy ilyen hihetetlen kis harmadikus lélek. És te hogy, mert nálatok először fiú született, és akkor utána te, hogy élted meg a különbséget?
Hát... Nem is tudom, én úgy voltam, hogy csak egészséges legyen, de azért valahol titkos fiút reméltem, hogy azzal lehet majd ijeszkodni, meg mit lovagolni, meg ilyen fiús dolgokat, meg én vízilabdáztam. Tehát én megmondom őszintén a feleségemmel, azt beszéltük meg, hogy egy vízilabda csapatot szeretnék, tehát azért 7 tagból, de azért van még egy-két tartalék. Tehát, hogy de aztán végülis így ötlet, és a lányok nem is akartak vízilabdázni sajnos.
De... És a második gyerek, az hány évkor különbség?
6.
Hú, hát azért az már komoly.
Igen.
Gyakorlatilag, hát a fiad már nem volt partnere a játékban.
De nagyon aranyos fiú, tehát így volt, hogy elmentünk otthonról, és a lányokat, két lányt bepelenkázta, csak azok közben elmásztak, és akkor szegény ott küzdött velük, hogy szaladt utának, és próbált őket bepelenkázni, de hát azok meg pajkosak voltak. Szóval én azt gondolom, hogy ahogy megszületik egy gyerek, tulajdonképpen úgy születik meg egy apa. Tehát amíg egy férfi nem apa, addig egy egész máshogy, legalábbis bocsánat, én egész máshogy gondolkoztam, hogy hát, hogyha gyerekünk születik, akkor majd nem mehetünk síelni, meg nem tudom, szóval hogy egy csomó mindenről lemaradunk. De aztán, mikor megtapasztaltam, hogy milyen a család, akkor rájöttem, hogy hát ez sokkal jobb, mint hogy én egy hideg helyen ott csúszkáljak egy ilyen síkos pályán, hogy egy család az ezerszer többet ad. Tehát csodálkozom is, hogy van a közbeszédben egy ilyen házasság, meg gyerek ellenes vonal, holott hát ennél nagyobb boldogságot, mint hogy az embert a saját gyereke ölelgeti, meg puszilgatja, meg minden férfi szeretne szerintem a legerősebb, vagy legnagyobb férfi lenni, és ezt a gyerekeimtől megkapom. Tehát mikor, ugye, tehát, hogy én felemeltem az autót, és akkor a Tamás, a legnagyobb fiunk elmesett, hogy az apukám olyan erős, hogy fel tud emelni egy autót. Tehát, hogy nem, tehát, hogy, és akármilyen már, bocsánat, ez a férfi, hogy nem egy ilyen Alain Delon, vagy nem tudom, de az ő gyereke úgy nézze, hát ez a legszebb férfi, a legjobb fej, a legjobb, nem? Tehát, hogy...
Meg pluszban még azt mondanám, hogy mondtad ezt, hogy ha majd születnek a gyerekek, akkor már nem lehet síelni, meg minden, hogy ráadásul ez aztán az ellenkezőjére visszaüt, mert egy csomó olyan dolgot megcsináltam, vagy részese volt az életemnek, amit annak köszönhetek, hogy gyerekeim lettek. Tehát egyrészt mentünk síelni is azért egy idő után, meg most hadd büszkélkedjek azzal, hogy tavaly lefutottam, vagy lekocogtam a maratont. Aztán. Amit annak köszönhetek, hogy, hogy az itt ülő Botond...
Muszájból bizonyított.
Így van, mert ő is megcsinálta. Igen, igen, tehát hogy nagyon erős motiváció tud lenni az, hogy gyerekei
így van. Csak azt gondolom, hogy bocsánat, hogy minden ember boldog szeretne lenni, nem? Na de mitől leszel boldog? Attól, hogy téged valaki szeret. Na most ki az, aki legvegytisztábban, legőszintébben, legodaadóban szeret a saját gyereked, nem? Tehát ez egy olyan boldogság, hogy aki ezt nem érezte meg, azt kívánom, hogy megérezze, és abszolút, hogy ez egy óriási dolog, nem? Hogy boldog szeretnék lenni.
Én átérzem, amikor nézlek benneteket, és puszilgatjátok egymást.
Talán pont ez a nehézség igen a mai világban, hogy ezt csak a megtapasztalás útján tudjuk felismerni. Szóval, hogy amíg az embernek nincs gyerek, addig, vagy van ez a mondás, hogy sok mindenre felett készülni, de a gyereke nem lehet, ja. Hogy így minden, most én egyik nővérem is júliusra várja az első gyermekét, és nagyon készül rá, de hogy azért egyértelmű, hogy megérkezik, és szóval erre nem lehet így felkészülni.
Mikor fogsz
július 10 körül
van kérdés.
Közel.
De hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy ezt így nehéz a mai fiataloknak átadni, meg én is így nyilván keresztény neveltetést kaptam, és azért nagyon ott van így az első helyen az, hogy család meg gyermekek, de hogy így azért a mai világban ez tényleg egy olyan dolog, hogy igen, nagyon, nagyon szép és nagyon nagy boldogságot fog adni, de van annyi sok fajta más boldogság, amit most meg tudunk kapni, hogy nehéz azt nézni, hogy hosszú távon, hogyha majd én gyermekeket vállalok, ami nagyon sok elköteleződés és nagyon sok felelősséggel jár, majd ez milyen jó lesz, amikor megpuszilgat. Szerintem ez az, amit nehezen fedezni.
Azért itt volt egy kis huncutság abban, amit mondta, az elköteleződés. Szerintem ettől félnek a mai fiatalok leginkább, de nem csak a fiatalok, a felnőttek is. Tehát én tanítok, és mikor megkérdezem, mit tudom, egy fizikai problémát, na most ennek mi a véleménye? A döntő többség az nem válaszol. Tehát ő megvárja, míg valaki győz, és majd akkor fölteszi a kezét. Tehát, hogy én de ezért, bocsánat, én ezért hoztam elő ezt a témát, mert azt gondolom, hogy ez lenne a fontos, hogy legalább mi, akik megtapasztaltuk ezt az örömet, vagy szereted, legalább mi mondjuk ki, és adjuk tovább, és beszéljünk róla, és a közbeszédben is, mikor elkezdik mondani, hogy jaj, te házasságra adtad a fejed, igába hajtottad a fejed, hát a házasságnál nincs, ja, bocsánat, kivéve a szerzetesi vagy papi élet, ugye, az nyilván.
Köszönöm.
Csak mondom, hogy mind a kettő egy hivatás, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a közbeszédben is, tehát mi igenis mondjuk el, hogy én nagyon boldog vagyok attól, hogy nekem gyerekem.
És képzeld el, a Botond milyen boldog.
Ugye? És milyen boldog lesz?
Amikor ő megszületett, már volt egy 4 éves nővére meg egy két, és úgyhogy mire ő egyáltalán játszani tudott, hát már halálra kényeztettek, nem? Vagy hogy volt ez?
Kényeztetni sokat kényeztetek, az egész biztos, de azért emlékszem, hogy vannak ilyen fényképek a fotóalbumban, amikor ilyen teljes cipőpaszta meg krém az arcom, mert a nővérem letámadott ott az előszobában, de egészen biztosan nagyon sokat kényeztetek, és szerintem meg is látszott, és rajtam azt, hogy két nővérem volt, mert hát azért így az óvoda első felében is még sokszor ilyen farsankor is királylánynak költöztem, úgyhogy azért kellett azt, hogy megérkezzen a kisöcsém, hogy helyre rázódjak én is ebben, de igen, egész biztos, hogy sokat kényeztem.
A nővérem 5 évvel volt idősebb, tehát az már egy elég jelentős korkülönbség. Írtóra elkényeztet. Ráadásul volt egy első fiúgyermek, aki egy háború alatt egy kézigránddal baleset miatt meghalt. Tehát nagyon-nagyon kényeztetett. Mindig törtük a csokit, felezzük. Megettem, az ő adagja még mindig megvolt, akkor felezzük. Míg a csokoládét itt képzeletben elfogyasztjuk, egy pár pillanatnyi zenét hallgatunk. drága barátom. Apád már két lány ott van körülötte, udvarolnak neki, és hát te is udvarolsz anyádnak, mert amíg a gyerek pici, addig ott csüng az anyja szerelmén, ahogy a költő mondja. Milyen emlékeid vannak, mikor élted meg először, hogy úgy, na, itt van az apám az én életemben. Tehát, hogy mikor lép be az apa a fiú életébe, ez nektek is szól, hogy de te, mi az az első emléket, hogy hát ez, ennek nem szoknyája van meg, nem csak a emlőjén nevelkedek, hanem valami más fizikum vesz körül.
Hú, sok emlék eszembe jut, de talán ezek, amikor olyan programok, amik már így egyértelműen érződtek, hogy ezt most azért tudjuk csinálni, mert én vagyok a fiúgyerek, és akkor ezt így velem lehet csinálni, és most gondolok, tényleg amikor elmentünk kirándulni, vagy akár közös kerti munkák, fűnyírástól kezdve bármi más, vagy közös ilyen bunyózások, és van egy ilyen emlékem is, ez nagyon-nagyon él még bennem, amikor talán kis csoportos lehettem óvodába, és emlékszem, amikor megtanultam az R betűt. És csak így jött az édesapám, értem, a biciklivel, hátul a kis gyerekülő, és emlékszem, hogy azon a hát kb. 5 perces úton hazafele, de végig így megállás nélkül csak így berregtem hátul a hátsó ülésen, és tényleg valahogy ez az érzés, hogy így kilépek az oviból, és így jönnek értem. Bárhol megyek, így ott vannak, ha előre is szaladok az ebrához, akkor szaladnak utána, hogy mindig ez az állandó jelenlét és állandó biztonság, amit nyilván most utólag tapasztalok meg, és addig csak így élveztem ennek minden előnyét, de talán ez az érzés, amikor így elkezdtem megtapasztalni, hogy így van az édesapám, és vigyáz rám, és jön értem, és visz mindenhol.
3 éves lehettem, gondolom én, de apám levitt a pincébe. És attól kezdve állandóan a pincébe akartam. A apám megjelent, napközben nem is tudtam, hogy van, létezik, de pince. A nagy kalandalat.
Igen, talán az új dolgoknak így a megmutatása, igen, vagy egy közös tartalmazása.
Anyuka, jaj, nehogy valami baja legyen, ő is fölrobban a szegény. Na, a következő, ami úgy eszembe jutott, hogy ugye két lányot születik, hogy befolyásolja ez a te magatartásodat. Tehát, hogy most van már két lányom, vagy éled ugyanúgy tovább ösztönösen az életed, vagy ha te rád az, hogy most nekem már gyerekeim van, tehát, hogy példát kell mutatni, vagy mondjuk nem mondhatok olyan szavakat, ami hát esetleg nem EU-komfort.
Talán nem ilyen szavak jutnak eszembe, hogy azokat nem mondhatok, hanem talán az, hogy a szabad idő eltöltés. Tehát az, hogy én elég sokat dolgoztam a kezdetektől, de hogy nagyon bennem volt egy ilyen, hogy amikor mondjuk szünet van, ez kicsit később már, amikor iskolások voltak, akkor az mindig együtt legyünk. Tehát például az összes szabimat aszerint vettem ki, hogy mikor van az iskolai szünet később, meg ilyesmi. Tehát ugye ezen úgy nagyon rajta voltam, hogy úgy kicsit mindig volt egy ilyen kapuzárási pánikom a kezdetektől, hogy nem lesz elég idő együtt lenni velük. Ugye hál' Istennek Virág, a feleségem, ő otthon volt egy majdnem 20 évig, de hogy én is azért lehessek velük úgy minél többet. És a fiú születéssel kapcsolatban meg az emlékem van, hogy már nagyon vártam, amikor az első foci kaput megvettük. Tehát, hogy, mert addig is, most mondta Boti a fűnyírást, meg minden, nekem az első emlékem az ugrik be, hogy a kis foci kaput felállítjuk a kertbe, és akkor egymásnak rugunk kapura, és aztán nem tudom, emlékszel, mert megvettük a kapus kesztyűt, meg a nem tudom, és hogy nekem ez volt így a fiús emlék.
Apának ez volt a jó emlék, az anyának ez inkább így a tulipánoknak a teljes kiirtását jelentette.
Az ötödik ablaküveg cserélni.
Bocsánat, itt az előbb még ehhez, szerintem ez is fontos lenne, hogy az apák minél jobban részt vegyenek a gyerek körül. Tehát például, amikor hazahoztuk a kórházba a gyerekeket, én minden gyereket én fürdettem. És én, amit lehetett, megcsináltam, meg ha láttam, hogy a feleségem fáradt, főztem, vagy valami. Tehát ezért szerintem ez is fontos lenne, hogy egy fiú készüljön arra, hogy ő majd apa lesz. Tehát tanuljon meg főzni, tehát egy csomó mindent. Én úgy gondolom, hogy egy igazából hihetetlen sok mindent kell egy anyának, de azért egy apának is nagyon sok mindent kell tudni, meg jól csinálni az, hogy jó legyen a család, hogy erre készülni kell. És szerintem ez a baj sokszor, hogy egy fiú gyerek, most nem a tiéd, ez nyilván egy példamutató gyermek, de
nem vannak,
jó, de vannak olyan, főleg ahol egyedül neveli az anyuka az egyszem fiát, hogy egyszerűen semmit nem enged neki csinálni, azért, hogy az én aranyfiam nehogy beletegye a mosogató lébe a kezét, meg egyebek. Na most ez a gyerek tulajdonképpen azt várja el, és azt várja az egész világ, hogy őt kényeztesse. Most akkor összeházasodnak, de lehet, hogy a lány is ilyen, akkor állandóan azt mondják, most te kényeztesz, nem kényeztesz, hát akkor nem te vagy az igazi, akkor váljunk el, fölrúgom a sublótot. Tehát, hogy én ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy a fiú gyerekeket is úgy nevelni, hogy igenis, őt arra készítsük fel, ami vár rá. Tehát, mint egy apának, ami egy kis barkácsolás, egy kis... Tehát, hogyha én például fúrtam, akkor a fiúkat odahívtam, hogy na, nézzétek, hogy... Meg amit lehetett, odaadtam a kezükbe. Tehát, hogy hát ez vár rájuk, erre kell megtanítani, és akkor jó helyen lesznek. Hát a fiam is mind a kettő tud főzni, sütni... Szóval...
Hát férfiak egyébként is jól tudnak főzni.
Ez így van. Mert a férfi hobbiból főz, igen. A nő meg kötelesség. A
Jánics atyánál voltam egy évig, állandóan én sütöttem, képzeld. Azóta van sütni való. Na, keresztény emberek vagyunk, vagy szeretjük Jézust.
Szeretjük.
Nem titkoljuk, ez hozott össze itt azért végül is bennünket, hogy ez a Isten hit, illetve a Jézus iránti szeretetünknek ez az átadása. Így egyáltalán ez mennyire érzed, hogy ösztönös, vagy tudatos, vagy teljesen ösztönösen éltük az evangéliumot, vagy figyeltünk nagyon, hogy valami érvényesüljön, ami eddig még nem volt, vagy hogy érted ezt meg?
Nagyon-nagyon sokat segített ebben a közösség. Én arra emlékszem, hogy mi egy 20 évig jártunk a Káposztásmegyeri Szent Háromság plébániára, és ez az a 20 év volt, amikor sorba születtek a gyerekek és nőttek fel, és ott sorban nagyon sok más családnál is születtek a gyerekek és nőttek fel, és szinte egy ilyen, a vasárnapnak meg volt ez a rituáléja, hogy nem csak egy mise, hanem együtt vagyunk, és még utána is együtt vagyunk, aztán férfi foci, oda megyünk.
Jóban ismeritek egymást.
Andrással ismerjük egymást, már jó régóta onnan, igen. És ez most akkor nem tudom, hogy ez az ösztönös vagy a tudatos, de azt gondolom, hogy úgy inkább az ösztönös, hogy nem beszéltünk róla, hanem ez tényleg a klasszikus példamutatós
éltétek.
Volt.
Éljük az igen. Ígért, ahogy a Feri atya mondta volna.
Így van, pontosan. De ebben én nagyon hálás vagyok, mert nem, tehát ebben rengeteget segített az, hogy tulajdonképpen vitt a lendület, tehát nem az volt, hogy ezt akkor most akkor át kell gondolni, jaj, mi lesz a vasárnap, meg minden, hanem szinte már megvolt ennek a...
Hát a példaadás rengeteget számít. Nyilvánvaló, hogyha látja a gyerek, hogy itt ez... Hát egy napi rendi pont, mint ahogy reggelizünk, akkor ez is ott van az életünkben. A te emlékezetedben egy ideig, ugye aztán jön a kamaszkor egy kicsit, hogy volt-e benned valami lázadás, így a, vagy nem volt teljesen, mert van, akinél van, van, akinél teljesen gördülékeny az átmenet.
Volt. Talán a kevésbé lázadók közé tartoztam, de ez egy olyan időszakon egész biztosan volt, amikor azt éreztem, hogy én mindent jobban tudok.
Jó, hát ez a normális.
és jó volt azt megtapasztalni, hogy ebben így merték elengedni a szüleim a kezemet néha. Most így gondolok arra, hogy nem valahogy úgy értem ezt, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerek ki tudja járni a saját útját, és emögött most így utólag veszem észre, hogy mennyi ima volt, mennyi imádkozás a Istenhez, hogy azért ne kalandozok el, de hogy mégis az volt, hogy ha ebben a lázadásban nagyon fogják kezdeni, és nagyon mutatják, hogy ezt hogy csináljam, ha úgy csináljam, akkor biztos, hogy még jobban lázadtam volna. És ez volt nekem izgalmas megtapasztalni, hogy kiskoromban adtak egy nagyon erős alapot,
nagyon jó.
Aztán egy picit elengedtek, meg hát ugye én is Miskolcra jártam gimnáziumba 10-11 éves korom óta, és hogy azért...
Akkor értem, hogy lázadtál.
Igen, és ezért...
Rossz klerikális befolyások.
De tényleg egész biztos az, hogy így kiártam az utamat, amiből ők azért így végig ott voltak, de tényleg úgy voltak ott, hogy ha, amikor azt éreztük, hogy most már csak imádkozni tudnak, vagy ezen a téren segíteni, akkor úgy segítettek, de mindig ott voltak, és mindig próbáltak segíteni, példát tenni.
Most ez így utólag ilyen nagyon szép és kerek, meg minden, de azért emlékszem ennek a részére, hogy ebben mennyi tanult folyamat volt. Tehát azért azért ez egyáltalán nem volt könnyű szülőként, amikor lázad egy kis kamasz vagy egy kamasz.
Elvek szerint elő a vesszőt. És...
hát meg az, hogy mondja Boti, hogy biztos sok ima volt mögötte, volt sok ima mögötte, de nagyon sok szorongás is volt mögötte. Pontosan emlékszem, hogy, tehát, hogy izgultunk meg minden, igen. És hogy sorba tanultuk a gyerekeinken azt, hogy... Tehát amikor már harmadik lázadt, akkor az már olyan könnyebb volt.
Ezt már megszoktuk. Akartál valamit.
Igen, pont azt akartam mondani, hogy amit a András is mondott, az, hogy merni a kezébe adni a szerszámot, merni neki átadni dolgokat. Nagyon hasonló, én regnum vezető vagyok, aki már hát lassan negyedik éve, és ugyanezt tapasztalom, meg pont kamaszonnak a gyerekeim, 9. osztályosok, és valahol ezt, hogy végignézni azt, hogy ők is ugyanúgy elrontanak dolgokat, hibáznak, de ugyanúgy, hogy így engedni, mert nekik kell, hogy megengedni nekik így a tanulási folyamatot, és bennem is nagyon sok szorongás van ezen a téren, és biztos, hogy még nagyobb lesz majd a saját gyerekeimnél is, de hogy nagyon fontos az, hogy van olyan, amit mi elmondhatunk, hogy lenne jó, de aztán van az a rész, amit meg nekik kell megtapasztalniuk, és ebben meg hát csak tényleg bízítunk.
Itt van egy izgalmas határpont most, 2 hét múlva folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm még egyszer a hallgatóknak, hogy együtt lehettünk, és 2 hét múlva újból a Fogarasi család 2 igazi férfi tagjával, a fiúk férfiak lelkiségéről beszélgetünk, meg András barátomot.
Igen, és biztatjuk a kedves hallgatókat, aki még nem házas, az házasodjon meg, legyen minél több gyerek, és legyen minél több egészséges család.
Ezt erről mondtad, hogy házas...
örömöt át is kell adni.
Igen.
El kell mondani.
A lányok meg nagyon szeretnének férjhez menni.
Így van.
Az nehezebb műfaj. Jó, köszönöm még egyszer a hallgatók.
Köszönjük szépen.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.